Érdekérvényesítés.
Lakossági akaratok.
Társadalmi nyomás.
Közösségi akciók.
Demokrácia most a Civil Rádióban az FM 98-on.
Köszöntjük a Demokrácia most mai hallgatóit. Mai vendégünk Pogácsa Zoltán, és a témánk pedig az Új Egyenlőség című folyóiratot szeretnénk bemutatni a kedves hallgatóinknak. Ennek kapcsán nyilván persze sok mindenről, vagy feltételezem, sok mindenről fogunk majd beszélni. Hadd kezdjem azzal, hogy mi volt az, ami szükségletként életre hívta ezt a lapot? Tehát nyilván volt egy víziótok, hogy hiányzik valami a palettáról, amit egy új orgánum teljesít majd.
Jó napot kívánok, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat. Hát úgy kezdődött ennek a társadalom elméleti magazinnak a története, mert hogy így definiáljuk magunkat, hogy mi egy online társadalom elméleti magazin vagyunk, hogy hát megkerestek minket ilyen közbejáró emberek, nevezzük így, hogy legyünk politikusok. Tehát, hogy Magyarországon nagy baj van, és a baloldali politizálás az hitelét vesztett. És hát így próbáltuk győzködni ezeket a közbejáró embereket, hogy hát ez nem így megy. Egyrészt mi nem vagyunk alkalmasak arra, hogy politikusok legyünk, nem is nagyon akarunk politikusok lenni, de hát nem is nagyon érdemes Magyarországon baloldali politikát csinálni, mert annyira elrontották az elmúlt mondjuk 30 évben azt a képet, ami az emberekben él arról, hogy baloldal, annyira negatív dolgok jutnak az emberek eszébe mindennel kapcsolatban, ami szolidaritás, egyenlőség, igazságosság, újraelosztás, ezekben mind csalódtak a magyarok, hogy azt próbáltuk megértetni ezekkel a közbejáró emberekkel, hogy először ezeket a fogalmakat kellene újra definiálni, újra gondoltatni magukkal, a politikusokkal, de főleg a társadalommal, tehát egyszerűen meg kellene ágyazni annak, hogy ez a politikai irányzat Magyarországon megújuljon. Nem lehet, nincs értelme belemenni egy ilyen mai politikai helyzetben politikusnak, jelenleg senkinek, mert csak ágyútöltelékként szolgálhatna egy vesztes csatában.
Tehát, hogy apró reformok nem segítenek, hanem egy teljes reformáció, teljes új megoldást kellene, erre gondoltatok?
Igen, tehát egy kicsit ahhoz hasonlítanám, hogy ugye van a foci meg a hoki Magyarországon, és hát ugye a foci az 30-40 éve szenved, és nem tudják megreformálni. És ugye volt a hoki, a jéghoki, amit gyakorlatilag a semmiből valakik újról létrehoztak, és hát ez meg rendkívül sikeres. Tehát, hogy egyszerűen újra kell valami teljesen újat csinálni, és újra gondoltatni az emberekkel ezeket az alapgondolatokat. Abba a pártrendszerbe, abba a csatározásba, abba a borzalomba belemenni ma egy fiatalnak, egy 20-30 éves embernek, amit a pártpolitika jelent, az gyakorlatilag egyenlő azzal, hogy pár év alatt lehasználódik a legtehetségesebb ember is, és kár értük.
Ez azt jelentette, hogy voltak ezek, ahogy mondtad, közbenjáró emberek. Ezekről valamit meg tudunk rajzolni, hogy kik az ilyen típusú emberek?
Hát a politika az úgy működik, hogy vannak emberek, akik mondjuk rendelkeznek kapcsolatokkal, pénzzel, tőkével, és hát a pártok mögött.
Tehát ők háttérben lévő emberek.
Igen, és néha rosszabb, néha jobb szándékkal. Ezek konkrétan olyanok voltak, akik jó szándékkal léptek fel, és látták, hogy nagy bajban van a magyar politikai baloldal, és szerettek volna egy nagyjából egy ilyen skandináv típusú, olyan népszerű, társadalom széles rétegei által megértett és támogatott baloldalt létrehozni.
Amelyik azért nagyon erősen értékelvű is.
Amelyik értékelvű, aminek van világos társadalomképe, amelyik tudja, hogy mit szeretne csinálni, nem csak a politikáért él, hanem szeretne politikából él, hanem szeretne alapvetően tényleg egy társadalmi változást csinálni, ami nem volt jellemző a baloldalra azért az elmúlt 30 évben.
Belenéztem a honlapotokon abba az interjúba, amit te folytattál le Tamás Kásmár Miklóssal, és hát ott azért nagyon komoly szakmai mélységekbe vagy magasságokba mentetek bele. Tehát nekem úgy tűnt, hogy ez azért nem az átlagembernek szól, hanem teoretikusoknak, politika tudománnyal foglalkozóknak, egyfajta ilyen tisztázó helyzet? Ki a célközönségetek lényeg?
Igen, nagyjából azt találtuk ki, hogy arra lenne szükség, hogy a nagyon magas szakmai nyelvezet, tehát mondjuk a társadalomtudományoknak, az tényleg csak pár száz embernek a munkája Magyarországon, ezt kibővíteni arra a pár tízezer, remélhetőleg pár százezer emberre, aki Magyarországon nyitott arra, hogy társadalmi kérdésekkel foglalkozzon, alapvetően intelligens, értelmes emberek, akiknek lehet, hogy nem ez a munkája, tehát nem szociológus vagy közgazdász, vagy ilyesmi a végzettsége, lehet mondjuk egy mérnök, vagy egy nem tudom, akár középfokú végzettségű ember is, de mondjuk érdeklik ezek a kérdések, és egy olyan nyelvezetre átfordítani ezeket a, hát leginkább Amerikából, Nyugat-Európából, vagy bárhonnan jövő gondolatokat, társadalmi vitákat, amelyeket hát lehetőleg ez a tíz, több tízezer, százezer ember a társadalom felső rétegeiben meg tud érteni. És akkor az a reményünk, hogyha ők megértik, akkor ez lecsorog. Tehát egy idő után közkincsé válik. Ez történt a rendszerváltás után. Tehát Magyarországon ugye meg kellett tanulni a demokráciát, a kapitalizmust. Ezeket a tudásokat honnan szedik az emberek? Amikor nekem a taxis mondjuk vulgár közgazdaságtant előad, én közgazdász vagyok végzettségem szerint, akkor a taxistól hallom a vulgár közgazdaságtant, akkor mosolyogni szoktam, mert hallom azt, hogy Bokros Lajos mondjuk a 90-es években milyen neoliberális dolgokat mondogatott a tévében, a taxis ezt jegyezte meg, és gondolja azt, hogy ez a közgazdaságtan. Na hát ezt gondoljuk, hogy ha megfelelő gondolatokat el tudunk terjeszteni a társadalom felső rétegeibe, akkor ez közkincsé válik, és nem feltétlenül a neoliberális gondolatok lesznek az egyedi uralkodók, a hegemonok, hanem lesznek alternatívái azoknak az értékeknek a mentén, amelyeket mi képviselünk, és hát ez az igazságosság, az egyenlőség, a fenntarthatóság, a szolidaritás szemben azzal, hogy mondjuk verseny, ami mondjuk 30 éven keresztül a magyar társadalom első számú ideológiai érték alapelve volt.
Azt értem, és tök el tudom képzelni, hogy az alapvető értékekben teljes mértékben egyetértetek, de a megoldásokban is egyetértetek, vagy abban köztetek is vannak esetleg viták?
Nem feltétlenül értünk egyet a megoldásokban, tehát abban, amit úgy nevezünk tágabban, hogy baloldal, abba belefér mondjuk az a radikális baloldaliság, amit Tamás Gáspár Miklós képvisel, tehát ő mondjuk a tulajdonviszonyokat is megváltoztatná, ő tényleg egy radikálisabb változatát képviseli ennek, belefér a zöld gondolat, tehát nagyon nyitottak vagyunk arra, hogy alapvetően a fenntarthatóság és a ezzel kapcsolatos társadalmi változtatások, belefér a szociáldemokrácia, nekem szívem csücske a skandináv modell és az ottani szociáldemokrácia, belefér a feminizmus, nagyon sok irányzat még hosszan sorolhatnám, tehát ez egy gyűjtő platform akar lenni. Nagyjából aki elfogadja azokat az alapelveket, amiket felsoroltam az előbb, szolidaritás, igazságosság, fenntarthatóság és így tovább, annak mentén, hogy aztán ki hogyan képzeli el a társadalmat, az izgalmas vitáknak arra ad lehetőséget, hogyha másképp gondolom dolgokat, akkor abból nem az következik, hogy most akkor kiközösítünk embereket, meg nem akarunk ilyen frakcióvitákat, mint tipikusan a baloldalnak ez egy betegsége, hogy ugye a jobb oldal nagyjából egyetért abból, hogy kit kell utálni, addig a baloldalon meg ilyen dogmatikus frakcióviták vannak, és akkor, mint a Brian életében, ilyen kis szekták jönnek létre, amik utálják egymást, nekünk meg az a célunk, hogy ezeken a szektákon túllépjünk, és aki zöld baloldalinak gondolja magát bármilyen értelemben, az beszélgessen egymással.
Egyébként mondtad ezt a baloldalt, a zöldet, és mondjuk nem mondtad a jobb oldalt, vagy a konzervatív értékrendet, de azért ezek az értékrendek átíródtak már az elmúlt 10-20-50 évben, ahogy a ti tematikátokban is, vagy akár éppen az előbb is említettem, még az előzetes beszélgetésben láttam, hogy az egyháznak bizonyos értékrendjeiben ezek az alapértékek szintén megtalálhatóak, amiket említettél, tehát a szolidaritás, az igazságosság, a szegényekről kért való felelősségvállalás.
Az egyház az alapvetően egy baloldali dolog volt régen, tehát hogy azt mondjuk elindították, hogyha valaki komolyan veszi a Biblia szavát, vagy meghallgatja ma mondjuk Ferenc pápa üzenetét, akkor azt gondolom, gondolom, hogy abban a szolidaritás, az igazságosság, sőt a fenntarthatóság is megjelennek.
Ezek kőkeményen. Környezetvédelmi, természetvédelmi
kiadott enciklikát a fenntarthatóságról, tehát ez ezek alapvetően baloldali gondolatok. Az, hogy az egyházat aztán mondjuk évszázadokon keresztül elvitte egy szűk klerikális elit és az uraságok szolgálatába állította, és hogy ebből adódóan egy jobboldali dolog lett belőle, az egy szomorú történelmi tény. Ugye Bibó István ír erről sokszor sok helyen, hogy ez egész a reformációra arra volt, azért volt szükség, mert a katolikus egyház túlságosan a gazdagok és az uraságok szolgálatába állt, aztán sok helyen a református egyház is ezt csinálta később, de alapvetően az egyház az egy baloldali gondolat. Én szokták Ferenc pápát ezzel bántani is, hogy hát ő biztos egy csúnya marxista, mert hát ilyen populáris dolgokat gondol, hogy a szegényeknek segíteni kell, akkor ő biztos kommunista meg marxista. Nem, ez egyház eredeti gondolata, a Biblia valódi mély tartalma az bizony egy proszociális gondolat.
Soha nem volt talán nagyobb a világban az egyenlőtlenség, és Magyarországon sem, mint mostanában, és ti ezt a címet választottátok, hogy az új egyenlőség. Valamit hozzá tudsz fűzni azért ehhez?
Persze, tehát szerintem az egyik alapvető probléma a mai világban, hogy az embereket nem tekintjük már egyenlőnek. Tehát szerintem a humanizmusnak az egyik kiindulópontja, és a humanizmus aztán tényleg egy nagyon tág kategória, tehát ez még a baloldaliságnál is tágabb kategória. Ha valaki európai humanistának vagy nyugati humanistának gondolja magát, akkor annak az alaptétel, hogy minden ember egyenlő. Minden ember egyenlőnek születik. Na most, hogyha megnézzük a mai közéletünket, akkor azt látjuk, hogy hát eleve bizonyos emberek abból totál kilógnak fölfelé, tehát van egy nagyon-nagyon szűk elit csoport, akinek minden szabad. Bizonyos emberek nagyon kilógnak lefelé, tehát egy csomó embert dehumanizálunk gyakorlatilag, legyenek azok a hajléktalanok, vagy a cigányok, vagy a közmunkások, vagy ha sorolhatnám, nők. Tehát egy csomó csoportot dehumanizálunk. Tehát fölfelé is és lefelé is kilógnak ebből a gondolatból, hogy minden ember egyenlő. És ezt mi nem tartjuk jónak, tehát azt gondoljuk, hogy olyan társadalom kell, ahol se fölfelé nem lesznek extra privilégiumai valakinek, és a törvény előtt is egyenlőek leszünk, és az esélyeink szempontjából is egyenlőek leszünk, de lefelé sem gondoljuk senkiről, hogy őt majd különböző módszerekkel az emberi mi voltától megfosztva lenyomhatjuk valami szolgai kiszolgáló pozícióba. Egy olyan társadalom kell, ahol ez a két dolog nem nincsen. Ez nem csak jog előtti egyenlőséget jelent, mert ugye az a liberalizmus lenne, hogyha csak a jog előtti egyenlőséget vennék.
Ez nyilván mechanizmusok kellenek, amelyek...
Hanem azok a társadalmi mechanizmusok. Mondok néhány példát, tehát mondjuk hiába egyenlő jog előtt minden magyar állampolgár, hogyha mondjuk nem egyenlő iskola rendszer van, ha az egyik jó iskolába járhat, a másik rosszba, ha az egyiknél jó kórház van, a másiknál rossz van. Nem egyenlő a férfi és a nő, hogyha munka után a nőnek kell otthon csinálni a házi munkát, a férfi meg nem csinálja.
És közlekedésileg sem, ha egy kis faluban...
Nem egyenlő közlekedésileg az ember, hogyha nem tud a kis faluból, naponta egy busz van, és hogyha azt nem érte el, akkor nem tud munkába menni, meg sehova nem tud menni, miközben az ország fővárosában meg már a 4.-5. metrót építjük. Ezek nem fel helyzetek. Mindenkinek meg kell kapni a lehetőséget, hogy egyenlő esélyekkel is mozogjon abban a társadalomban, aminek elvileg jog szerint egyenlő tagja.
Fegyvert ragad, mi gyengeség. Megöl az ellenség, és megver. S elszárólom a kedves ég. Jogállamban a pénz a fegyver. A hadviselés itt ma más. A hős a kardot ki se rántja. Bankó a bombarobbanás. S mint fillér száll szét a szilánkja. Így okoskodtam, s jó napot kívánva, elhúzottam oldalt, s este a nyájas csillagok rám nevettek a teli holdal.
Demokrácia Most című műsort hallgatják. A házigazdák Sajn Mátyás és Péter Ferenc vagyunk, és a vendégünk Pogácsa Zoltán. Az Új Egyenlőség című folyóiratról beszélgetünk. Ennek a létrejöttéről, vagy annak a szükségletnek a körvonalazását próbálta meg Zoltán elmondani, ami kapcsán létrejött ez a folyóirat. A mostani lapszámoknak úgy tűnik, vagy nem is tudom, hogy ez mostani, lehet, hogy ez már hónapok óta így van, de egy nagyon markáns része, amit a szerkesztőség maga kidolgozott egy programot, ami a különböző témák és cikkek mellett egy ilyen állandó eleme a folyóiratnak, és állandó helyen is található, és ez pedig nagyon fontos mondatot határoz meg, hogy az állam képessé tesz, az államnak az a feladat, hogy képessé tegye a társadalmat. Tehát valójában ez egy, mondhatnám, egy reformprogram, hogyha ez nem egy ilyen dehonestáló kifejezésnek is lenne érthető, mint a reformprogram. Szóval minden esetre a társadalom átalakításának egy misszióját fogalmazzátok meg, ha én jól értettem.
Igen, tehát az volt a tapasztalatunk, hogy a magyar politikusok azok rendszerváltás óta leginkább ilyen megélhetési politikusokká váltak, tehát az mozgatja őket, hogy hogyan lehet, hát hogyha kormányon vannak, akkor kormányon maradni, de ugye mostanában be van betonozva egyetlen egy párt kormány pozícióba, az ellenzéki politikusok ezt nagyjából érzik, hogy ők nem nagyon tudják leváltani ezt az egy pártot, és azért azt a pozíciókat próbálják bebetonozni, hogy hát akkor legalább ellenzékiként valami fajta megélhetéshez jussanak, és anélkül, hogy valódi reményt adnának a kormányváltásra, de legalább ne hújjanak ki a politikából, és erre vannak technikák. Ez egy ilyen hatalomtechnikai játéka, egyszerűsödik le a politika. Mi meg azt gondoljuk, hogy a politikának értékekről kellene szólniuk, a társadalomnak a működési mechanizmusairól, megoldásokról, és hát arra jutottunk, hogyha senki más nem dolgoz ki érdemi víziót, programot arra, hogy milyen lehetne egy igazságos és egyenlő és fenntartható Magyarország, akkor ezt nekünk kell megtenni, és összegyűjtöttük a legjobb szakértőket, akik ebben az értékvilágban mozognak.
Tehát ez meghaladta a szerkesztőség, szükeves szerkesztőség.
Jóval körét. Több, mint a szerkesztőség, tehát mondjuk van egészségügyi programunk, ahol mondjuk Magyarország legjobb egészségügyi közgazdászait hívtuk össze, akik nemzetközi konferenciákon és publikációkban írnak egészségügyről ezt tanítják egyetemeken. Van szociálpolitikai programunk, gazdasági programunk, meg egy átfogó programunk, amit úgy hívunk, hogy a szociális demokrácia program. Ezek mind olvashatók a honlapunkon, és hát az volt a célunk ezzel, hogy egy kicsit provokáljuk a politikusokat, hogy milyen értékrendszer szerint milyen víziót kínálhatnának ők a magyar társadalomnak, hogyha többről szólna a politika, mint arról, hogy ki kivel fog össze, meg nem fog össze, meg hol lesz kinek befutóhelye.
Csak közbevetőleg, hogy nem véletlenül, vagy talán nem csak ismeret vagy tudáshiány miatt a politika ezeket az értékeket, amelyeket itt összegyűjtöttetek, nem vállalja, de ezek nem népszerűek. Tehát a politika technológiában a népszerűség egy mindent ütő gyakorlati elem, manapság legalábbis. És az a politikai elv, amely a szegényeknek a megerősítését, a társadalom alulról való építkezését hirdeti, ezek politikailag, most egy kicsit ilyen leegyszerűsítem, ezek vesztes játszmának tűnhetnek, lehet, ti mondtátok, hogy ti nem politikusok akartok lenni.
Vesztes játszmának tűnhetnek, de nem azok. Ezt onnan tudjuk, hogy 2018-ban a Policy Solutions nevű think tank, akinek egyébként az egyik vezetője, Bíró Nagy András, az nálunk szerkesztő, ő a politikáért és az Európai Unióért felelős szerkesztő nálunk a magazinunknál, de ő egyébként meg a Policy Solutionsnek az egyik vezetője, de egyébként Boros Tamás, aki a másik vezetője, ő is közreműködött ebben a dologban. Ők több kutatásban is megmérték a magyar társadalom értékrendszerét is, meg megmérték azt is, hogy a szociáldemokrata értékek mennyire népszerűek Magyarországon. Ezt az AVESZ Research csinálta nekik egy országosan reprezentatív kutatás keretében, és arra jutottak ezekben a különböző kutatásokban, hogy bizony a baloldali gondolatok gazdaságilag népszerűek Magyarországon. Tehát kulturális dimenzióban a magyarok megosztottak jobb és bal oldalra, nagyjából 50-50, de a gazdasági kérdésekben messze többsége van, legalább feles többsége, de csomó esetben 80%-os többsége van az újraelosztó típusú esélyteremtő baloldali gondolatoknak, és egy hasonló kutatás végzett Gregor Anikó és Kovács Eszter a nők körében, és ők arra jutottak, hogy a nők helyzete, a feminista szempontból nézve a nők helyzete is bizony ilyen gazdasági típusú kérdésekre koncentrált, tehát sokkal kevésbé a hagyományos feminista témák érdeklik, a liberális feminista témák érdeklik a nőket, hanem bizony a megélhetés, az esély, az újraelosztás, a munka, a házi munka, a gondoskodás, ilyen típusú kérdések érdeklik a nőket is, tehát akár az egész társadalmat nézzük, akár egyes szegmenseit, ezek népszerű gondolatok Magyarországon.
Ez nyilván egy ilyen mélyre menő kutatás, ahol az embernek kijön a jobb igénye is, tehát valószínűleg senki sem állítja azt, hogy szeretném, ha mások szenvednének ebben az országban. De mi a helyzet akkor, amikor kommunikációról van szó, és egy óriás plakátra három szót kell kiírni? Van esélye a pozitív üzeneteknek a félelemmel, gyűlölettel szemben?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát például, hogy amikor Botka László kiírta a plakátjára, hogy fizessenek a gazdagok, az például egy nagyon népszerű üzenet volt, mert a magyar társadalomnak egy igen jelentős része, a nagyobbik része úgy érzi, hogy a rendszerváltás után meggazdagodott elit, és az utóbbi 8 évben meggazdagodott elitnek a nagy része az olyan formákba jutott a vagyonához, amelyek igazságtalanok, és ő maga azért nem jut esélyhez, életeséhez, mert nem fizetik be azokat az adókat, meg elviszik offshore-ba, meg tehát, hogy gyakorlatilag az állam finanszírozása válik lehetetlenné azáltal, hogy a gazdasági, politikai elitek elkerülik azt, hogy ők befizessék azokat.
A megfogalmazásban azért itt is van egy csavar, hogy azért egy kicsit a gyűlölet felé viszi az ember, hogy a rohadt gazdagok, és akkor azért
nem, én ezt nem gondolom, tehát hogy mondjam, és eleve van egy óriási különbség a között, amikor olyas valakit utáltatunk, aki szerencsétlen nem tehet róla. Tehát egy Szíriából ide érkező menekült család, akiknek szétbombázták a házát, és próbál valahol életben maradni, az nem teljesen ugyanaz, mint mondjuk egy kaszinó vállalkozó, aki úgy jutott az ország összes kaszinójához, hogy mondjuk a kormány bevon visszavonta az előző tulajdonos licencét, és odaadta neki. Tehát, hogy azt gondolom, hogy vannak helyzetek, amikor a kritika az, nem, ez nem gyűlöltetés, ez egész egyszerűen egy jogos kritika.
Hát mindesetre mondták, hogy populistának minősítették ezt a Botka plakátot is, másrészt pillanatok alatt innen ezben az időben veszített is Botka még a saját körében is. Bár ez tulajdonképpen egy sűrített pillanata, egy ilyen állatorvosi lóhelyzete talán.
Abszolút. Tehát, hogy a saját pártja megpucsolta a Botkát, és szerintem semmi nem jobb példa arra, hogy mennyire nagy válságban van a magyar társadalom, hogy a magát szocialistának nevező párt az képes a saját miniszterelnök jelöltjét úgy megpucsolni, hogy ráadásul nincs helyette egy másik, és akkor ugye kölcsön kell kérnie egy miniszterelnököt egy másik pártól. Tehát, hogy ezt én külföldön elmesélem, az emberek fogják a fejüket, és nem hiszik el, hogy ilyen van. De én azt gondolom, hogy az, hogy fizessenek a gazdagok, az nem egy demagógia, az nem egy populizmus, az úgy működik, hogy aki gazdag lesz, és ugye kétféleképpen lehet gazdagá válni, mondjuk ilyen illegális, amorális eszközökkel, ez eleve nem oké, tehát ők eleve fizessenek azért, mert illegális és amorális módon lettek gazdagok, de aki mondjuk jogosan jut gazdagsághoz, mondjuk meritokratikusan, a saját érdemei szerint, ugye Kornai Jánosnak volt egy ilyen interjúja, ahol azt mondta, hogy milyen csúnya dolog, hogy az emberek utálják a gazdagokat. A kapitalizmusban ne utáljuk a gazdagokat. Hát az a helyzet, hogy az adózás az arról szól, hogy az a valaki, aki gazdaggá vált, az nem csak a saját erejéből vált gazdaggá. Az azért vált gazdaggá, mert az állam őt megtanította írni, olvasni, tipikusan egy tanító néni megtanította őt írni, olvasni. Egy egyetemen őt kiképezték, nagy eséllyel ingyen, annak idején az állami önkormányzati utakon jár be a munkahelyére, a rendőr megvédi a vagyonát, a bíróságon bejegyeztette a cégét.
Tehát a legjobb szolgáltatási feltételek.
Gyakorlatilag állandóan az egészség, ugye az állandóan a közösségnek a segítségét veszi igénybe ahhoz, hogy ő egyáltalán működhessen. Hát egy céget nem lehetne bejegyeztetni, ha nem lennének cégbíróságok, meg jogrendszer, nem lennének a szerződések. Állandóan az államra hagyatkozik a vállalkozó, tehát nem igaz az a tétel sem, hogy mondjuk csak a magánszektor tartja el az államot. Az állam ugyanúgy eltartja a magánszektort, ez egy kölcsönös viszony, és az államra is szükség van, ha ezt rendesen meg kell finanszírozni. Hogy mondjam el ezen a ponton, hogy van egy felmérés, 2007-2010-es felmérés, amiből az jön ki, hogy Magyarországon van a legkisebb társadalmi mobilitás az egész Európai Unióban. Tehát, hogy ez nem egy köztudott dolog Magyarországon, hogy az összes Európai Uniós ország közül itt van a legkisebb esélye valakinek arra, hogyha szegény családba születik, akkor följusson a társadalomba, és ez miért van? Azért van, mert vannak helyek, ahol nagyon rosszak az iskolák, nagyon rossz az egészségügyi ellátás, nagyon rossz a közlekedés, és így tovább, és így tovább, és vannak olyan részei az országnak, ahol ezek kitűnőek, világszínvonalúak. Most ez egy igazságtalan társadalom. Az Európai Unió legigazságtalanabb társadalmában élünk, nem fog menni ennek az esélyteremtésnek a megfinanszírozása, hogyha nem fizetnek be azok, akik gazdagok. És hogyha ők erre azt mondják, hogy hát mi ilyen kelet-európai módon vagyunk csak gazdagok, nem vagyunk olyan gazdagok, mint a nyugati gazdagok, hát sorry, de hát ebbe az országba születtetek. A szegények is kelet-európai módon szegények, szegényebbek, mint az osztrák szegények, ti meg, mint gazdagok, szegényebb gazdagok vagytok, mint az osztrák gazdagok. Tessék csak szépen fizetni.
Az arányos szegénység és az arányos gazdagság. Az állam képessít, ez annak a dolgozatnak a cím, ami engem a leginkább felizgatott, már csak azért is, mert mi közösségi munkával foglalkozva ezt a képessé válás segítését, a képessététel folyamatát keressük, firtatjuk a saját munkánkban is. És ennek a fejezetnek az egyik záró mondata az, hogy amiről az előbb is beszéltél, hogy az igazságosságba beruházni a gazdagabbaknak is megéri. Tehát eljutottok ide, amit az előbb már beállítottál. Beszéljünk egy kicsit arról, hogy jutottatok el ide, szóval mik azok a stációk, mik azok az főállítások, ha néhányat ebből felidéznél, ami az állam képessétételének a létezését vagy lehetőségét megteremteni.
Az első dolog, amit mondani akarok, hogy nem vagyunk kommunisták, sztálinisták, maoisták, tehát hogy ugye amikor az államot említik Magyarországon, akkor egy csomó embernek beugrik az államszocializmus, a szovjet típusú rendszer, de hogy az első dolog, hogy ettől én megkülönböztetném magunkat, tehát nem szeretnénk államosítani, nem szeretnénk 5 éves terveket, meg szovjet tankokat, meg semmi ilyesmi, hanem a leginkább a skandináv típusú szociáldemokráciának a működésével tudnám jellemezni azt a társadalomképet, amit mi képviselünk, ahol is minden skandináv polcon ott van egy Spirit Level című könyv, ami már magyarul is hozzáférhető Pikic és Wilkinson könyve, nem tudom pontosan a magyar címét, de ha így beírja valaki a Google-be, hogy Spirit Level, akkor megtalálható, hogy mi ennek, azt már HVG adtak el, jól emlékszem a magyar változatát, ami nagyjából arról szól, hogy olyan társadalmakban, ahol nagyobb a társadalmi egyenlőség, ott a gazdagoknak is jobb, mert a társadalmi problémák csökkennek. Tehát a GDP növekedése az a nagyon szegény társadalmaknál javítja az életszínvonalat, tehát hogyha egy afrikai, ázsiai feltörekvő, nagyon szegény országban nő a GDP, egy ideig javítja az emberek életszínvonalát, de van egy pont, onnantól fogva a GDP növekedés önmagában nem javítja az átlagos életszínvonalat, mert hogy a társadalmi feszültségek attól vannak, hogy nagy az egyenlőtlenség. És hogyha ezt az egyenlőtlenséget csökkentjük, és nagyjából Magyarország egyébként azon a fejlettségi szinten van, ahol már nem a GDP növekedése számít, hanem az egyenlőség, egyenlőtlenség kérdése. És ezek a kutatók megvizsgáltak egy csomó nagyon különböző dolgot, tehát ilyeneket is, hogy bűnözés, tehát mondjuk milyen a bűnözés mértéke, vagy környezeti károk, környezetszennyezés, de ilyeneket is, hogy tinédzserkori terhességeknek a gyakorisága, vagy tehát szociálpolitika, környezet, gazdaság, mindenfajta ilyen káros hatásokat. És ugye az a kép, hogy ami a rendszerváltáskor élt, hogy az én életszínvonalom az attól függ, hogy én mennyit fogyasztok. Tehát ugye a kerítésen belül szépen levágom a füvet, ott van a gyep, oda kirakom a barbecue készletemet, és akkor meghívom a barátaimat, és ettől függ az én életem, de a kerítésen kívül meg kátyú van, hajléktalanok, szorongó, depressziós emberek, politikai bizonytalanság.
Lakhatási válság,
megélhetési problémák, és szomorú, széteső családok, hogy ez engem nem befolyásol. Tehát, hogy az én életem az csak attól függ, amit kerítésen kapunk, belül teszek, az erre egyre több ember rájön, hogy ez nem így van, és ezek ökonometriai módszerekkel bebizonyították, hogy ez nem így van. Az én életszínvonalam, még ha gazdag vagyok, akkor is attól függ, hogy egyébként, ha kimegyek azon a kapun, akkor abban a társadalomban én komfortosan, nyugodtan érezhetem magam, mint Svédországban, és nem kell félnem a többi embertől, és nem kell őket hülyének tartanom, és nem kell azt gondolnom, hogy itt mindenki hülye ebbe az országba, és milyen idegesítő a többi ember, hanem nyugodt, polgári, középosztálybeli, tanult, jövedelemmel rendelkező, kiegyensúlyozott emberekkel és jó infrastruktúrával találkozok, vagy mint az Egyesült Államokban, hogy kimegyek az utcára, és hajléktalanok vannak, és drogosok vannak, és fegyver van az embereknél, és rengeteg tinédzser lány terhes lesz, és környezetszennyezés van. Ez már az Egyesült Államokban is így van, de ugye a még inkább egyenlőtlen társadalomban, mint mondjuk Brazília, ennek olyan extrém szintjei vannak, hogy ki sem mernek menni az emberek az utcára, és akkor ilyen magas falakkal a gazdagok elkerítik magukat a szegényektől, és egyre inkább ez a helyzet Magyarországon is, tehát ilyen lakóparkokba menekülnek a gazdagok, és úgy csinálnak.
Biztonsági őrrel védve.
Biztonsági őrrel, és úgy csinálnak, mint hogyha én a kedvenc helyem az a második kerületben a Rózsakert kávézó, ahol ott ülnek ilyen hát tipikusan gazdag családok feleségei, és ilyen merev arccal megérkeznek az SUV terepjáróval, és ilyen merev arccal ott kávézgatnak egymással, hogy csak ne kelljen átmenni Pestre, mert ott kátyú van, hajléktalanok, kosz, nem is szólva vidékre, tehát Budapesten maradunk, maximum az autópályán elmegyünk Bécsbe, de hogy vonatra nem ülünk, vidéki Magyarországra nem járunk, és próbáljuk elzárni az életvilágot. A gyerekeinket magániskolába járatjuk, magánklinikákra járunk, tehát nem megyünk állami iskolába és állami kórházba, elzárjuk magunkat a pénzünkkel, és úgy csinálunk, mintha ez oké lenne, de közben a pszichénkben meg ott van, hogy úristen, milyen ország, milyen ciki országba születtem, milyen bunkók a magyarok, tehát nem kell ennek így lenni.
És azt jól értem, hogy ezt a kapitalizmus a saját mechanizmusaival nem annyira oldja meg, hanem innentől kezdve az államnak van a felelősség, hogy felismeri, hogy ez így senkinek sem jó, és az állam tesz olyan intézkedéseket, ami a kiegyenlítés felé hat.
Így van, van egy John Rawls nevű amerikai filozófus, aki azt mondta, hogy ha csak a piac van, akkor az polarizál. Tehát egyszerűen nem egyenlő eséllyel indul az, aki nem örökköl vagyont, aki egy szerencsétlen hátrányos helyzetű térségbe születik, stb.
A piac nem szociális.
A piac az polarizál, és ezt azóta sokan kimutatták, tehát mondjuk Thomas Piketty francia közgazdász is azért lett híres, és hát sok mindenki más, Branko Milanovic, vagy James Galb, és sok mindenkiről lehetne itt utalni, akik különböző társadalmakon bemutatták, hogy ha csak a piac van, az bizony polarizál, a szegényeket szegényebbeké, a gazdagokat gazdagabbaká teszi, ezért elkezdik utálni az emberek a kapitalizmus, de azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell a kapitalizmust utálni, meg nem kell leváltani valami szovjet rendszerrel, csak igazságossá kell tenni a kapitalizmust. Ez meg ugye azt jelenti, hogy olyan kapitalizmus kell, mint a monopoli társasjáték. Ugye a monopoli társasjátékban hát ugyanannyi pénzzel indulunk neki, és ugyanolyan esélyekkel, még nincsenek a szállodák kirakva, hogy mindenki egyenlő eséllyel vesz részt benne. De ugye a valódi kapitalizmus, ha nincs újraelosztás, akkor ez kicsit jobban hasonlít ahhoz, mint hogyha egy már lejátszott monopoli partihoz ülnénk oda, ahol már egy társaság lejátszott egy monopoli partit, és akkor mi, mint második társaság leülünk, és hát van, akinek az jut, hogy sok-sok pénz van akinek semennyi pénz nem jut, mert ugye nem örököl semmit. Van, akinek már ott vannak a szállodái a pályán, van, akinek meg esélye nincs szállodát vásárolni. Tehát ha nincs újraelosztás, akkor a létező kapitalizmus az sokkal inkább egy már lejátszott monopoli, mint egy frissen újonnan kezdett, ahogy azt elképzeljük a monopoli.
És egy olyan szinten globalizált világban, amiben élünk, ez még megvalósítható? Mert ugye ez sokszor érvelés a Tehát egyfajta érvelés, hogy nyeljük le mondjuk a rabszolgatörvényt, mert különben elmennek az autógyárak, és még nagyobb munkanélküliség lesz. Tehát, hogy megteheti egy ország azt, hogy...
Ne véskedjünk, már maga Orbán Viktor mutatta be a legszebben az egész világnak, hogy gyakorlatilag bármit meg lehet tenni. Tehát 8 éve a Orbán Viktor és a Fidesz kormány gyakorlatilag azt csinál, amit akar. Senki nem tud beleszólni, se a németek, se az EU. Ugye a magyar liberálisok azok folyamatosan azt gondolják, hogy itt valami fajta ilyen óvónéni van felettünk, ez legyen
ilyen
az...
külső kontroll, Jean-Claude. Egy kicsit szabályozni.
Igen, tehát a Juncker, vagy Macron, vagy nem tudom, régen az amerikaiak, de ugye amióta Trump van azóta ott, tehát őt nem képzeljük ilyen óvónéninek, de korábban mondjuk Obama vagy Clinton alatt még ők is ilyen óvónénik voltak, és akkor majd mit tudom én, Kim Lane Seppele, vagy Macron, vagy valaki majd úgy megmondja az Orbán Viktornak.
Én nem is annyira az óvónénikre gondoltam, hanem a tőkére, hogy elhúz minden, ami gazdaságot teremtett mostanában.
De erre is 1 millió példa van, hogy mondjuk nézzük meg mondjuk Kínát. Ugye Kínában óriási gazdasági növekedés van, és közben hát óriási korrupció van, tehát ez maga a kínai kommunista párt is mondja, és folyamatosan javulnak a nőnek a bérek, tehát megötszöröződtek a kínai bérek, amióta ez a fejlődés tart, és a kínaiak adnak szociális jogokat az embereknek. Tehát most vezetik be a gyakorlatilag a jóléti államot lépésről lépésre. Tehát szociálisabb irányba megy. Vagy nézzük meg mondjuk Skandináviát. Tehát ugye az lenne az igaz, amit mondjuk Bokros Lajos és más neoliberális közgazdászok nagyon elterjesztettek ebbe a társadalomba, és amikor ugye beszélgetek a taxissal, akkor a taxis ezt mondja, hogy az alacsony adó jó, mert az alacsony adóval idejön a tőke, ha megemeljük az adót, elmegy a tőke. És akkor mindig azt szoktam mondani, hogy bocsánat, de az Európai Unióban hova megy rengeteg tőke? Bulgáriában, mert Bulgáriában rendkívül alacsony adók vannak, vagy Svédországban, mert ott meg rendkívül magas adók vannak. És hogyha valaki megnézi az adatokat, hát léptékekkel több tőke megy Skandináviába, ahol baromi magas adók vannak. Miért? Mert ott képzett munkaerőt talál, mert ebből az adóból megfinanszíroztak egy olyan társadalmat, ahol mindenki képzett, egészséges, hadrafogható és magas hozzáadott értéket termel. A kutya nem viszi a pénzét Bulgáriába, mert ott alacsonyak az adók, ebből adódóan nem tudtak rendes állami szolgáltatásokat csinálni, ebből adódóan képzettek az emberek, és mindenki elhúz Bulgáriából, az ország negyede már máshol dolgozik, és nem viszi oda senki a tőkéjét. Tehát, hogy vannak ilyen nagyon egyszerű sémák, hogy akkor a tőke elmegy, nem, a tőke oda megy, ahol jó képzett egészséges társadalom van, ehhez meg állam kell.
Time I'm happy is when I play my guitar. Burn! Burn! happiness is something that just cannot be bought.
Demokrácia most című műsort hallják, a vendégünk Pogácsa Zoltán. Az Új Egyenlőség folyóiratról kezdtünk el beszélni, de aztán nagyon erősen a gazdasági, társadalmi, politikai kérdésekhez mentünk, de hát a folyóirat is nyilván ezekkel a kérdésekkel foglalkozik. Hátlevő kis időnkben egy picit visszatérnék arra a nagyon erős anyagra, aminek az a cím, hogy az állam képessé tesz, és amelyben nagyon sokféle lépést felsoroltuk, amellyel ez az erős vagy képessé tevő állam megteremthető. Egy kicsit az is volt a benyomásom néhány érvnél, hogy mikor azt fogalmazátok, hogy a politikának, az államnak a feladata, hogy teret adjon a társadalomnak, mintha ez a korábban jó kormányzat, jó kormányzás dihotómiában lenne, tehát hogy a kormányzás, amikor átadják a kezdeményezést, de van azért a kormánynak egy fontos szerepe, ennek a újraértékelése lenne. Ennek kapcsán is kérdezem, hogy ebben az anyagban is, de általában a ti műhelyetek gondolatkörében a civil társadalomnak a szerepe, a civil társadalomnak az esélye, a civil társadalomnak a jelentősége az, hogy körvonalazható?
Szerintem iszonyatosan fontos a civil társadalom. Tehát egyszerűen nem létezhet demokrácia és gazdasági fejlődés sem anélkül, hogy lennének civilek. Tehát amikor mondjuk a magyar jobboldal bántja a Sorost, meg a Norvég alapot, meg a nem tudom, akik a civileket finanszírozzák Magyarországon, akkor mindig meg szoktam kérdezni, hogy jó, vegyük ki a képletből a Sorost, vegyük ki a Norvég alapot, meg az EU-t. Hogyha ezek nem finanszíroznák a civileket, akkor ki finanszírozná? És konkrétan kiderül, ha beszélgetünk ezekkel a civilekkel, hogy senki, tehát hogy a magyar társadalom nem adna össze annyi pénzt, hogy ezeket működne. Most, hogyha nem lenne mondjuk...
Hát egy elemi szinten talán a helyi, lokális
nem tudnának működni. Valami. Én ismerem ezeknek a szervezeteknek a vezetőit, és őszintén tudok velük beszélgetni. Ők maguk elmondják, hogy képtelenek lennének működni, mint ahogy egyébként országszerte a civilek mindenhol szenvednek attól, hogy nagyon-nagyon kevés pénzük van, és kiszámíthatatlan a költségvetésük, és mindenki a bezárás határán tengődik, mert hogy a magyar társadalom nem finanszírozza meg ezeket a civileket. Ha nem lennének civilek, akkor hogyan lenne mondjuk, el tudunk képzelni egy országot, ahol mondjuk nincsen korrupció ellenes civil szervezet, ami mondjuk rajta tartaná a szemét azon, hogy mit csinálnak a közpénzekkel. El tudunk képzelni egy olyan országot, ahol mondjuk nincsenek zöldek, akik mondjuk meg akarnak akadályozni környezetet károsító beruházásokat.
Vagy az egész hospice mozgalom a civilek által jött be Magyarországra, és lett valamilyen állami...
Órákig tudnánk sorolni, igen, azt a rengeteg dolgot. Legyen az az egészségügy monitorozása, tehát most éppen van egy kezdeményezés, ami a szülőanyáknak ágyokat víz be a kórházakba, mert ne kelljen a földön aludniuk. Akárhova nyúlunk, mindenhol a civilek ott vannak, és iszonyatosan hasznos és fontos dolgot csinálnak. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatoknak, az államnak ezeket a dolgokat támogatnia kell, fölkarolnia kell, és azt kell mondani a polgároknak, hogy segítsétek ezeket az embereket, akik az idejüket és az energiájukat arra áldozzák, hogy a közösségért tegyenek, mert a ti sorsotok sem csak attól függ, hogy otthon mi van a kapun belül, hanem attól is függ, hogy milyen a kórházatok, milyen a folyótok, és ezek az emberek azért tesznek néha egyébként óriási áldozatokkal. Tehát mondjuk egy akár az államnál, akár a piacon multiknak dolgozva sokkal több pénzt lehet keresni, és jobban lehet élni, mint hogyha valaki elmegy egy civil szervezethez, és ott tevékenykedik.
Tehát az állam képessétevő feladata az tulajdonképpen egy feltételteremtést jelent, hogy egy működő civil társadalom is legyen, ezt jól olvasom ki ebből.
Így van, és nem azon az alapon, ahogy ez 30 éven keresztül ment, mert itt Magyarországon ez az ilyen pályázatos diment, ami tipikusan arról szólt, hogy ha volt egy probléma, akkor arra kiírtam egy pályázatot, de ennek a pályázatnak a keretösszege ez töredékére nem volt elég annak, hogy megoldjam ezt a problémát, viszont prezentálhattam a választók felé, hogy ó, mondta a politikus, hogy ó, hát én ezt a problémát kezeltem, hiszen kiírtunk egy pályázatot. Na most az, hogy ez a század részére nem elég a probléma megoldásának, és ráadásul válogatni lehetett, hogy kinek adtam, kinek nem adtam, nem. Normatív alapon ezeket a dolgokat rendesen megfinanszírozva, az ország egész területén egyenlő módon annyi pénzt kell delegálni, hogy ezeknek a dolgoknak a megvalósításába egyenlő eséllyel vehessenek részt országszerte a civil szervezetek. Lehetővé kell tenni, hogy ezeket a dolgokat. Nyilván egy csomó mindent magának az államnak kell csinálnia, tehát a civilek abban is hasznosak egyébként, hogy felmutatják, hogy mik azok a dolgok, amiket az állam nem csinál, és az államnak fel kell vállalni.
Gyors jelzőrendszer.
Egy jelzőrendszer, hogy itt és itt az állam egyszerűen nem látja el a dolgát, és nem látja el a feladatát, és amit lehet, az persze csinálja az önkormányzat meg az állam, de mindig marad rengeteg tér a civileknek. Egyszerűen úgy is, hogyha elég pénzt adunk, akkor a megvalósításban nagyon sokszor a civilek sokkal hatékonyabbak és hasznosabbak kisközösségek. Tehát mi nem olyan típusú állami, vagy hogy mondjam, újraelosztást szeretnénk, mint a szovjet rendszer, hogy minden egy ilyen központosított, nagy, centralizált valamihez. Sokkal jobban hasonlít egyébként az Orbán kormányzás, amit extrém módon centralizál. Mi egy decentralizált rendszert képzelünk el, ahol az emberek saját maguk dönthetik el régiókban, megyékben, és inkább járásokban, a megyéket nem annyira, de mondjuk járásokban, meg helyi önkormányzatokban, hogy miket szeretnének, és ott helyben saját maguknak, saját demokratikusan működve csinálják meg a saját dolgaikat.
Sok mindenről nem beszéltünk, még itt az önkormányzatiság, most majdnem a közelébe kerültünk, aminek szintén az egyre rosszabb helyzetéről is szót ejtetek, de egy dologra hadd térjek vissza, amit a bevezetőben említettél, hogy amikor ti egy lap alapításába kezdtetek, először a kijáró emberek azt akarták, hogy legyetek politikusok, és akkor mondtátok, hogy ti tudós, kutató, író emberek lesztek. Nem vagytok politikusok, de ki lehet politikus, vagy kik lesznek majd most politikusok? Mennyire tudja megtámasztani, mennyire tud a hátulról támasza lenni, akár ez a folyóirat, akár más, egy csomó ilyen tudományos intézet dolgozik hasonló küldetésekkel, hogy legyenek új politikusok, más politikusok.
Én azt gondolom, hogy nem mindegy, hogy mire lesznek politikusok. Tehát szerintem a politikus az majd lesz, majd jön, de hogy először azt kell látni, hogy mire vállalkozom, mint politikus. És nekem az a képem, hogy Magyarországon van egy hagyományos és nagyon erős ilyen etnotradicionalista politikai vonal.
Ez mit értesz?
Hát ezt mondjuk a Fidesz jelenleg, meg kisebb részt a Jobbik. Az etnotradicionalista alatt azt értem, hogy azt képviseli nagyjából, hogy a nemzet, az etnikum áll a fókuszában a politizálásának, és tradicionalista abban az értelemben, hogy hát mondjuk Orbán Viktor családi esküvői a legjobb példa arra, a cigányok zenéjenek, a férfiak mulassanak, a nők főzzenek. Tehát, hogy a legkonzervatívabb értékek képviseli, mindenki a helyén van.
Ilyen, gyerekek a sarokba játszanak.
Ilyen típusú etnotradicionalista vonulat, ez a legerősebb ma Magyarországon.
Aztán ez van csak egy... azért is, bocsánat, azért is érdekes, mert ez még a hétköznapi ember pozíciójából is belátható ennek a kerete és ennek a működése.
Világos. A másik közepesen erős vonulat volt Magyarországon a liberalizmus, tehát a rendszerváltás után, ami nagyjából azban foglalható össze, hogy demokratikus jogok, emberi jogok, európai integráció és piac. Ez az SZDSZ képviselte, ameddig létezett, de hát értelmiségi holdudvarként még mindig létezik, bár erősen összeomlott, de még valamennyire mindig létezik. Ez egy leginkább Budapesten, meg vidéki nagyvárosokban volt jelen.
Nyugati
ország részben, de ez elég összeomlott szintén az elmúlt időszakban, és nincs más. Tehát egész egyszerűen ebben az országban szinte a nulláról kell létrehozni azokat az irányzatokat, amiket említettem az elején, szociáldemokrácia, radikális baloldal, zöld gondolat, feminizmus, ezeket szinte a nulláról kell létrehozni.
De hogy lesz ez? Voltak kísérletek, apróbb kísérletek, pártokat is nevezhetnénk meg, de nagyon nehéz.
Hát ugye történelmileg ez azért volt így, mert ugye a tanácsköztársaság nagyon sokat rontott rajta, az egész baloldalnak az ázsióján, hiszen ez egy nagyon káros dolog volt, utána a Bethlen-Peyer paktum a Horthy rendszerben diszkreditálta a szociáldemokratákat, a holokauszban megölték a zsidó származású baloldaliakat, a németek kitelepítésével kidobtak egy csomó német származásút, a kommunizmus, ami magát baloldalinak mondta, az írtotta a baloldali embereket, lásd Kéti annak, akit mondjuk Kanadában nyomtak ki. Hosszan sorolhatnám, a rendszerváltás után meg ugye a neoliberalizmusnak a gondolatisága uralkodott el, tehát itt az elmúlt 100 évben nem sok esélyt kaptak ezek a gondolatok, gyakorlatilag először újra kell teremteni ezeket az emberek fejében, hogy így is el lehet képzelni, be kell mutatni azokat a mintákat, hogy a világ nem olyan bugyuta egyszerű, hogy kommunizmus van vagy kapitalizmus van, a kapitalizmusnak nagyon sokfajta változata van, a nyugat az nem egyenlő a liberalizmussal, ahogy azt a liberálisok és Orbán Viktor szeretné bemutatni, hanem nagyon sokfajta nyugat van, és mondjuk Bernie Sanders Amerikája az egészen más, mint Bill Clinton Amerikája, vagy Hillary Clinton Amerikája, nem is szólva Trumpról, és mondjuk Jeremy Corbyn a Nagy-Britániája az egész más, mint Margaret Thatchernek, vagy Tony Blairnek a Nagy-Britániája, és hát Skandinávia is a nyugathoz tartozik, és Skandinávia egy demokratikus ország, és Skandináviában proszociális kapitalizmus van.
Azt mondod tehát, hogy hogy platformok kellenének, ahol kikristályosodnak.
Gondolatok kellenének, ideológia. Tehát félünk ettől a szótól, hogy ideológia.
És ez megtermi a politikusokat?
És majd jönnek azok a 20-30 éves emberek, akik politikusok akarnak lenni. Azt én azt gondolom, hogy politikus az lesz a jó politikus, aki szereti a politikát, aki élvezi ezt, aki azzal kell, hogy ezt élvezi. Mindenki azt várja, hogy mi menjünk el politikusoknak. 5 percenként megkapjuk, hogy csináljunk pártot, meg menjünk el politikusnak, lehet, hogy ti is megkapjátok. Én mindenre mindig azt mondom, hogy baromira nem lenne jó politikus abból, aki alapvetően utálja a politikát. Én utálom a politikát. Nem tudnám élvezni azt, hogy ezt csinálom. Olyan ember kell, aki ezt szereti csinálni, de hogy ne akármiért csinálja, tehát ne hülyességet képviseljen, majd előjönnek azok a 20-30 éves, remélhetőleg fiatalabb terhelhető emberek, akik jó gondolatokat képviselnek, és akkor legyenek majd politikusok, hogyha tudják, hogy mit akarnak a társadalomban.
Pogácsa Zoltán volt a vendégünk. Köszönjük.
Köszönöm szépen a megkívást.